Egészséges választás, gazdagabb ízek. Most ünnepeltük az új kenyeret, és hát az új kenyeret nem csak hagyományos lisztekkel lehet ünnepelni, hanem bio és ősgabona lisztekkel is, amelynek terén élen jár az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, hiszen ebből az alkalomból adta ki ősgabona receptgyűjteményét. Először is emlékeztessük a hallgatókat, hogy mik is azok az ősgabonák, mit kell róluk tudnunk.
Igen, ugye a legismertebb gabona az őszi búza, de emellett még számos olyan búzafaj létezik, amely egészséges választás is, amelyből ugye kenyeret lehet készíteni, azonban sokkal ritkábban kerül a polcokra, vagy ritkábban találkozunk velük. Ez a három faj, ami ugye kevésbé ismert, és amelyeket ősgabonáknak, vagy más néven tejvásgabonáknak is hívunk, ez a tönköly, a tönke és az alakor. Ez a három faj közül talán a tönköly az, amiről szerintem sokkal többen hallottak. Az alakor és a tönke azonban a legkevésbé ismert ősgabona. És mi ezzel a két fajjal foglalkozunk, elsősorban ugye ökológiai körülmények között történő termesztésével, mert egyrészt egészséges választást jelentenek a fogyasztók számára is, másrészt ugye a fenntartató mezőgazdasági gyakorlatokat támogatja, hiszen ezek a fajok egyrészt megőrizték ugye ősi tulajdonságaikat, másrészt a környezeti adottsággal szemben is kevésbé igényesebbek, tehát növényvédőszer, illetve műtrágya nélkül is termeszthetőek.
De ezek is a visszajelzések alapján, hogy például egyre több vásárlót érdekli az is, hogy mondjuk ha elmegy a kedvenc pékségébe, és legyen az hagyományos vagy kézműves pékség, akkor a termékpalettán ott legyen most már az ősgabonából készült kenyér is, vagy pékáru.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedvező tendencia, és például az alakor esetében már azt kell mondjam, hogy nagyon sok kézműves pékségben, akár napi szinten, de heti egy-két alkalommal biztosan találunk alakor kenyeret. Nagyon szeretik a fogyasztók, tehát nagyon kedvezőek a visszajelzések, ennek mi is nagyon örülünk, és a tönke az, amely talán még egy kicsit támogatásra szorul. A tönke a legkevésbé is, mert hogyha elhangzik az, hogy tönke gabona, az igazából túl sok mindenkinek nem mond olyan nagyon sokat, de ha már elég kerül egy tönkés kenyér, akkor szívesen megkóstolják, hiszen az alakor is egy olyan egyedi ízvilágot jelent, amely nem csak finom, de ugye változatos és egészséges választást hozhat. Korábban egy csík ugye őszi búza alapú kenyér palettára, úgyhogy nagyon kedvezőek ezzel kapcsolatban a visszajelzések.
Hogyha a modernkori nemesítést nézzük, akkor az jó dolog, hogy valahol nem érte utol az ős gabonákat, tehát az ős búzafajok kimaradtak ebből?
Ez alapvetően abszolút egy pozitív tulajdonság, egészségügyi vagy íz szempontjából. Ugye a modernkori nemesítés, hogyha nagyon általánosan fogalmazzuk meg, akkor nagyon sokáig ugye arról szólt, hogy minél nagyobb terméshozamú, minél nagyobb fehérje tartalmú gabonákat tudjuk minél olcsóbban előállítani. Ez az irány manapság már változik, egyre többen keresik a régi fajtákat, egyre többen keresik a magas minőséget, ahol ugye a minőség nem csak a fehérje tartalmat vagy a magas termésmennyiséget jelenti, hanem akár egy egyedi ízvilágot, vagy a valóban az egészségesebb beltartalmat. És ilyen szempontból az ősgabonák egy nagyon jó választás. Itt azt kell minden gazdálkodónak mérlegelni, és ez ugye hatással van a fogyasztóra is, hogy az alacsonyabb termés hozamért cserébe kapunk egy jobb ízű és egészségesebb gabonát, de nyilván az ősgabonák nem fognak teremni sosem annyit, mint a vezető gabonáink, ugye elsősorban az őszi búzára gondolok. De megjelent a fogyasztói igény elsősorban az egészség oldaláról, és reméljük, hogy ezen keresztül ugye a fenntarthatóságot és a vegyszermentes gazdálkodást is be tudjuk hozni úgy a köztudatba, hogy már ez is egy fontos szempont legyen, amikor a vásárló odaáll egy polc elé, és el kell dönteni, hogy milyen terméket vegyen le a polcról, úgyhogy mi ezért foglalkozunk ezeknek a gabonáknak a népszerűsítésével.
De egyébként, amiket az előbb elmondott, pontosan ezért találhatók meg inkább ezek az ős búzafajták az ökogazdálkodással foglalkozók körében?
Igen, egyrészt ugye más technológiát is igényel egyrészt a termesztésük is, de a feldolgozásban is ugye van egy plusz lépés, ez a hántolás, ami a nem ősgabonák esetében nincs szükség. És igen, abszolút ezek a fajok egyfajta réspiacot képviselnek, és egy jó kiugrási lehetőség a biotermesztőknek, hiszen egy magas minőségű, jó ízű, különleges termékkel léphetnek a piacra.
Beszéljünk egy kicsit azokról, akiknek nincs ideje sütni, főzni, mert hogy őket segíti az az ős gabonatermék térkép, amely fölkerült az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapjára.
Igen, tavaly készült el ez az online térkép, ahol néhány kattintással könnyen megtalálhatjuk a lakóhelyünkhöz közeleső végségeket, boltokat, vagy egyéb beszerzőhelyeket, akár gazdaságokat, ahol lisztet, kenyeret, vagy akár péksüteményt tudunk beszerezni. Ezt a térképet folyamatosan frissítjük, tehát ha valaki ősgabona termékeket forgalmaz, és nem találja magát a térképen, az nyugodtan írhat az oldalon található elérhetőségen, nagyon szívesen feltesszük. És ennek a térképnek az elkészültét azt motiválta, hogy nagyon sok rendezvényen megjelenünk mi is, és az első kérdések között volt, hogy rendben, szívesen kipróbálnánk, de hol tudnak ilyet beszerezni. Úgyhogy ez a térkép alapvetően ezekre a kérdésekre ad választ, és nagyon szeretik, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy ez alapján sok fogyasztó talált új beszerzőhelyet.
Talán a Covid időszaka volt az, amikor az emberek kicsit befelé fordultak, és elkezdtek visszatérni azokhoz a dolgokhoz, amelyek a nagyanyáink, dédanyáink idejében természetes dolgok voltak, tehát például a kenyérsütés, és elkezdték a jó alapanyagokat keresni. Régen, ha mi kovászos kenyeret akartunk venni, akkor nem nagyon kellett nézni a címkét, tudtuk, hogy abban mi van. Ma viszont azért nem árt megnézni a címkét, és nem árt kerülni azokat a kenyereket például, amelyek élesztővel vagy úgynevezett kovászkészítménnyel pár óra alatt készülnek el.
Igen, ez valóban így van. Ugye sajnos ezt is egyfajta verseny kényszerítette ki a kenyérpiacon. Nagyon sokáig a legfőbb értéke a kenyérnek az ára volt, és az egyéb szempontok háttérbe szorultak. Azonban valóban a Covid ideje alatt talán a korábban elkezdődött folyamatot ez az időszak ez nagyon megtámogatta, hiszen ugye a kovászos kenyér készítése az egy rendkívül időigényes folyamat, és amint az élet visszatért egy normálisabb kerékvágásba, már nem volt nagyon sok fogyasztónak ideje kovászos kenyeret készíteni otthon, viszont azzal, hogy kipróbálta és megérezte ennek a nagyon jó ízű kenyérnek az ízét és megszerette, elkezdték keresni, és továbbra is, ha nem is tudta megsütni otthon, mert már nem volt ideje, elkezdte keresni azokat a helyeket, ahol ilyen természetes kovásszal készült kenyereket lehet kapni. Tulajdonképpen Budapest és Magyarország kovászos kenyér szempontjából nagyon jó helyzetben van. Sok nyugat-európai országhoz képest is viszonylag sok kézműves pék és pékség található, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Ami kevésbé jó hír, hogy a szupermarketek polcain ezek a kenyerek nagyon korlátozottan elérhetőek, és ami ott kovászos jelzővel szerepel, az nem ugyanaz a minőség és nem ugyanaz a technológia, amit mondjuk egy kézműves pékségben kaphatunk, úgyhogy ezért nagyon érdemes elolvasni részletesen a címkét és szánni rá egy kicsivel több időt, legalább addig, míg megismerjük a kínálatot, hogy abból tudjunk egy jó kenyeret választani, és ha megtaláltuk ezt a jó kenyeret, akkor ugye ezt a címkeolvasgatást már nem kell minden egyes alkalommal elvégezni, de igen, a legfontosabb szempont, hogy ez az összetevő lista, ez minél rövidebb legyen, és lehetőség szerint csak vizet, lisztet és sót tartalmazzon, ha már kovászkészítmény szerepel rajta, vagy a kovász kettős pont egy zárójellel folytatódik több alapanyaggal, akkor valóban azok a kenyerek nem ugyanazok a kenyerek, amelyeknek ez a hosszú érlelésű, hosszú kelesztésű technológiával készültek.
De egyébként az élelmiszerkönyv az szabályozza ezt?
Dolgozunk, hogy ez a szabályozás kevésbé legyen megtévesztő. Jelenleg a kovász, mint jelző használat tulajdonképpen egy szürke zóna, ezért találunk igazából kovászos jelzővel ellátott kenyereket a szupermarketek polcain, amelyek nem is természetes kovásszal készültek. Az élelmiszerkönyvi szabályozás megváltoztatás az mindig egy nagyon hosszú folyamat, de ez elkezdődött, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan pozitív változásról számolhatunk be, és ebben az esetben, ha ez sikerül megváltoztatni, akkor a fogyasztóknak is könnyebb dolga lesz, könnyebben fognak eligazodni, hogy milyen kenyeret is vesznek le a boltok polcairól.
Mondjuk már el, hogy milyen az igazi kovász. Mert hogy egyébként, ha fölmegyünk az internetre, akár egy közösségi felületre, akkor mindenki írja, hogy én így készítem, úgy készítem, ilyen kovász, olyan kovász, de hogy milyen az igazi kovász?
Hát ugye az igazi kovász az nem tartalmaz más, csak lisztet és vizet, és ami szükséges ahhoz, hogy ez a kovász elkészüljön, az az idő. Tehát ez az egyik legfontosabb paraméter, amiből ugye a leggyakrabban a legkevesebb áll rendelkezésre. Tulajdonképpen a kovász az egy nagyon összetett mikrobiális közösség, és a titka is ebben a sokféleségben rejlik. Számos tudományos vizsgálat is van már arra vonatkozóan, hogy mi is ez a kovász. Általánosságban el lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden egyes kovász nagyjából 50 féle különböző tejsav baktériumot és 20 különböző féle élesztő gombát tartalmaz, és ugye minden kovász egy kicsit más, tehát a szomszéd kovászában nem ugyanaz az 50, nagyjából 50 féle tejsav baktérium található, vagy 20 féle élesztő gomba, mint az én kovászomban. Úgyhogy ezért minden kovász egy kicsit más, és ez a titka annak, hogy tulajdonképpen a kovásszal készült kenyér az egy nagyon jól előemésztett, fermentált termék, annak minden egészségügyi előnyével együtt. Erre azonban ugye időre van szükség, és ez az, amit legtöbbször a kenyér nem kap meg.
De mi a legfontosabb előnye? Mi az, amitől jó egy kovászos kenyér?
A kovászos kenyér a hosszú fermentációtól, a hosszú kelesztéstől jó egyrészt, másrészt az, hogy milyen alapanyagból készül. Ugye az egyik aranyszabály, hogy ne tartalmazzon semmilyen adalékanyagot, a másik pedig, hogy mondjuk egy fenntartható gazdaságból származó biolisztből készült kenyér, az biztosan egészséges.
Ha valaki tudatosan szeretne vásárolni, akkor mire figyeljen, amikor bemegy például egy szupermarketbe, vagy bemegy egy pékségbe?
Azt gondolom, arra érdemes elsősorban, ha van a címke a kenyéren, akkor mindenképp olvassuk el a címkét. Hogyha nincs címke a kenyéren, vagy közvetlenül vásárolunk, akkor mindenképp érdemes elbeszélgetni az eladóval, vagy magával a pékkel, hogy milyen liszteket dolgoznak, és honnan szerzik be ezeket a liszteket. Én azt gondolom, hogy a legtöbb kovászos pékségben erre nagyon jó válaszokat fogunk kapni. És érdemes többféle kenyeret is fogyasztani, többféle gabonából, szóba kerültek már az ősgabonák, de akár a rozs kenyerek is nagyon finomak tudnak lenni, illetve azt gondolom, hogy a nagyon fehér, lukacsos szerkezetű kenyér, amely ugye Magyarországon kifejezetten népszerű, érdemes kipróbálni a félbarna vagy a teljes kiürlésű kenyereket, amelyek szintén nagyon finomak és egészségesek.
Akik szerencsések voltak, azok augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon ellátogattak mondjuk az Ömkének a standjához a Szentendrei Skanzenben, azok hazavihették a 48 oldalas ősgabona receptfüzetet is. Beszéljünk erről a receptfüzetről. Ekkora volt az igény, hogy egy ilyen kis összeállítást egy online is letölthető receptfüzetben mutassák be a két legősibb búzafajta, az alakor és a tönke felhasználási lehetőségeit, illetve hát tippeket adjanak a belőlük elkészíthető legfinomabb kenyérvariációkra.
Igen, azt gondolom, hogy ugye ahogy az első kérdés az volt, hogy hol lehet ilyen liszteket beszerezni, a második kérdés az a leggyakrabban az volt, hogy jó, de mit lehet belőlük készíteni. És az ősbúzákról még azt feltétlenül érdemes tudni, hogy a glutén szerkezetük más, mint az őszi búzáé. Tehát nem süthető belőlük egy ilyen könnyű, lukacsos szerkezetű kenyér, amelyet mondjuk a fehér kenyér vagy a búzakenyerek esetében megszoktuk. Ezeket legtöbbször, főleg, hogyha 100% ősgabonából készült termékeket kóstolunk, akkor ezeket formában sütik. Úgyhogy ne várjunk tőlük lukacsos szerkezetű kenyeret. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a tömörebb állagú kenyerek nem finomak. Tehát ugye a kenyér az egyik felhasználása, de ezen kívül nagyon sokféle módja van az ősgabonák felhasználásának, akár szemes formában, akár kekszeknek, édes süteményeknek, de a receptkönyvben található egy különlegesség is, például gabonakolbász, aki mondjuk kerülné a húsfogyasztást, vagy érdeklődik az ilyen érdekességek iránt. Tehát azt tapasztaltuk, hogy a fogyasztók vagy az érdeklődők nagyon nyitottak ezekre a gabonákra, de azt mindig örömmel fogadják, hogyha kapnak kész ötletet arra vonatkozóan, hogy mit és hogyan érdemes ezekből főzni. És ezért gondoltuk, hogy ezzel a receptes füzettel segítjük tovább ennek a két ősgabonának az útját.
és megdöbbentő. Nekem eszembe nem jutott volna, hogy az alakort és a tönkét például szemes formában beépíthetjük az étrendünkbe úgy, hogy mondjuk salátákhoz használjuk, levesekhez, pörköltökhez, rizottóhoz, vagy éppen rakott ételekhez, de kérem szépen jégkrém és fagylalt is készülhet belőlük.
Igen, ez valóban így van, és a kolléganőm, aki a receptes könyv szerkesztője és számos recept fejlesztője, ugye dr. Györényi, dr. Kisgyöngyi, ő főzte végig ezeket a recepteket, és amikor az első recept csokrot megmutatta nekünk, hát mi is meglepődtünk, hogy tényleg milyen finom és változatos ételeket lehet elkészíteni ebből.
Igen, hát meg se gondolná az ember, hogy akár ős búza szalámi, vagy sült mini kolbász is készülhet, mert hogyha búza, akkor az embernek a kenyér jut eszébe, nem pedig az, hogy az ételek minden fajtája elkészíthető belőle, és ahogy ön is mondta, gondoltak itt a vegánokra, a vegetáriánusokra, mindazokra is, akik ugye hús nélkül táplálkoznak.
Igen, igen, ez valóban így van, illetve található benne, ugye nem csak profipékek receptjei, ugye Cseperkáló József panelpék, a Magyar Kézműves Kenyértársaság elnökének a receptje, de volt egy internetes felhívásunk, ahol recepteket lehetett beküldeni bárkinek, aki kipróbálta ezeket a gabonákat, és néhány kiválasztott recept ilyen forrásból is megtalálható a kiadványban.
És egyébként milyen az ízük? Gondolom ön is kóstolt már belőlük készült ételt.
Igen. Én kenyérpárti vagyok, és nekem az alakor kenyér a kedvencem, de lehet, hogy egyszer én is kipróbálom az ős búza szalámit, de ezen kívül számtalanszor kóstoltam már olyan salátát, amiben ugye egész szemes főtt formában van jelen valamelyik ős búza, és ezek is valóban nagyon finomak. Kicsit már eltérnek a megszokottól, azonban nagyon ízletesek, és érdemes kipróbálni őket.
Hogyan tovább? Gondolom azért vannak még nyitott kérdések.
Igen, és igazából tulajdonképpen a biogazdálkodókkal való együttműködés az folyamatos, hiszen mindig vannak új termelők, akik csatlakoznának a hálózatunkhoz. Mi egy úgynevezett ilyen on-farm kísérleti rendszerben dolgozunk velük együtt, ugyanis ezek az ősbúzák termesztési területe itthon azért még nagyon alacsony, tehát a tönke esetében bizonyos években nem éli el a 100 hektárt sem. Úgyhogy, ha bár ezt a munkát elkezdtük, továbbra is folytatni szeretnénk, pont azért, hogy a lépték egy kicsit megnőjön. Illetve ugye említettem, hogy az alakkort már nagyon sokan, akik kicsit is érdeklődnek a kovászos kenyerek, vagy a magasabb minőségű kenyerek iránt, hallottak róla, azonban a tönkével azt gondolom, hogy hasonló utat kell bejárnunk, mint az alakorral. Tehát ez a fogyasztói oldal, illetve a fajta választék területén is azt gondolom, hogy vannak még feladatok. Ugye itt érdemes még azt kiemelni, hogy mi alapvetően tájfajtákkal foglalkozunk. Ezek legtöbbször génbankból kikért régi fajták, amelyeket fajtatesztekben vizsgálunk, és amelyek a mai körülmények között is alkalmasak termesztésre, azokkal foglalkozunk tovább.
Van még olyan gabonafajta, ami hasonló a tönkéhez és az alakorhoz, és mondjuk máshol a világban azokkal dolgoznak?
A világban régiónként változik, hogy mik az uralkodó gabonafajok. De a tönke esetében érdekes, hogy mi Magyarországon nem igazán ismert, addig Olaszországban mai napig egy egészen ismert gabona, legtöbbször ugye tészta készítésre használják. A gabonafélék családja az nagyon népes, de azt gondolom, hogy az őszi búza helyét nem veszélyezteti egyelőre semmi, de az, hogy regionális szinten más-más gabona válik egy kicsit dominánsabbá, azt gondolom, hogy ez nagyon kedvező folyamat, és erre számítanunk kell. És ha itthon Magyarországon ugye megjelennek kicsit nagyobb arányban ezek az ősgabonák, az egy nagyon kedvezőbb tendencia lesz, főleg akkor, hogyha ezeket ugye biolisztekként vásárolják meg a fogyasztók.
De a tönkét egyébként jól tudom, hogy más néven ős durumnak nevezik?
Igen, tönke búza az a durum búzának a pejvás rokona, az a legközelebbi búzafajta, tehát a durum és a tönke búza nagyon közeli rokonok, és ezért is a legnépszerűbb vagy legevidensebb választás, hogy a tönke búzából gyakran készül tészta.
Ugye mondta Olaszországot, hogy Olaszországban egyedülállóan nagy mennyiségben termesztik, és hogy a termelése egyébként még napjainkban is bővül, de mi is eljuthatunk Magyarországon oda, mint például Toszkánában, hogy a hegyvidéki területeken a gazdák mint oltalom alatt álló védett növényt termesztik?
Igen, azt gondolom, hogy itthon is elkezdődött egy folyamat, és nő az igény, hogy a liszteket, ha leveszik a polcról, akkor ne csak azt tudjuk, hogy milyen faj, hanem hogy honnan származik, akár melyik termelőtől. Úgyhogy reményeink szerint igen, ennek kapcsán lesz változás az elkövetkezendő években. Ehhez meg kell teremteni az igényt a fogyasztók részéről, hogy keressék ezeket a liszteket, de azt gondolom, hogy a Kenyérlelke Fesztivál egy kiváló példa arra, hiszen ott a pékségek mellett gazdálkodók is, molnárok is jelen vannak, és ezeknek a helyi termékeknek az erejét mindig a közösség adja. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Kenyérlelke Fesztiválon nagyon sok olyan gazdálkodóval ismerkedhet meg, aki ellátogat, akinek kiváló lisztjei vannak, és az a tapasztalat, hogy ők utána ragaszkodnak is ezekhez a termékekhez. Azt gondolom, hogy elindult itthon is ez a folyamat, meglátjuk mennyi idő alatt sikerül utolérnünk Olaszországot, de a folyamat elindult.
És azon nem gondolkozik az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, hogy más ősi búzafajtákat is bevonjunk kutatásba? Például ott van a kamut, ha jól tudom, a csillagfürt, vagy ott van például a tef.
Igazából mi olyan gabonafajokkal foglalkozunk, amelyeknek korábban is volt regionális jelentősége. Ugye a kamut búza, vagy más néven perzsa búza, az emberiség történelme során mindig is egy marginális gabonafaj volt. Mi nem tervezzük, hogy a kamutbúzával foglalkozzunk, bár tudom, hogy számos pékség nagyon ízletes kenyeret süt kamutból, de jelenleg mi nem tervezzük, hogy kiterjesszük erre a vizsgálatainkat. A csillagfürt pedig ugye nem egy kifejezett kenyérgabona, és emiatt egyelőre azt gondolom, hogy van elég teendő még a korábban regionális jelentőséggel bírt gabonák esetében is, akár csak ugye az ön által említett regionalitás vagy helyi termékek piacán, tehát mi inkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy ezek a gabonafajok legyenek akár termelőhöz kötötten azonosíthatóak a fogyasztók számára, és ezeket a gabonafajokat ismerjék meg jobban.
Arra egyébként van adat, hogy hány ökogazdálkodással foglalkozó gazda termel alakort meg tönkét?
Területi alapon tudom ezt mondani. A tönke esetében ez pár száz hektár, az alakor esetében ez nagyobb. 1000 hektár körül is alakulhat évtől függően, de az alakor esetében azért nagyobb területekről van szó. Szám szerint ez is ugye évente változik, de azt gondolom, hogy egy 20-50 gazdálkodó már itthon is termeszt, ha nem is minden évben, de termeszt alakort.
Ugye beszéltünk a kettőnek az előnyeiről, tehát hogy ellenállóbbak, igénytelenebbek, de ha Magyarországot nézzük domborzatilag, földrajzilag, a földeket tekintve, akkor az behatárolható, hogy hol terem jobban, tehát hol jobbak az adottságok arra, hogy alakort és tönkét termesztünk?
Ugye a mai időjárási körülmények között nehéz ezt megmondani, hiszen évről évre változnak a körülmények sokkal nagyobb mértékben, mint korábban bármikor. A gabonatermesztés, vagy akár az alakor, vagy a tönke termesztés esetében nincs olyan régió, amire kifejezetten azt mondanám, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. A régiókon belül is ugye a tábla lokációja, a tábla adottságai határozzák meg inkább azt, hogy milyen gabonafajt vagy milyen növényt érdemes vetni. De alapvetően az alakort és a tönkét is inkább a gyengébb területekre szoktuk ajánlani regionalitástól függetlenül. A csillagfürt biztos, hogy egyelőre nem szerepel, mint gabona növény. Uh-huh. A kutatásunkból úgy, mint pillangós vagy hüvelyes nitrogénkottő növény, igen. De ez így a gabona témán én azt gondolom, hogy egy kicsit túlmutat. Tehát a csillagfürt kenyér, ugye ott az alkaloid tartalom is egy problémát jelent. Kenyér gabonaként a csillagfürt, vagyis hát van egy édes csillagfürt, de azt gondolom, hogy az sokkal inkább így a skandináv országokra jellemző, vagy mondjuk Svájcra. Itthon ennek nem igazán van. Nem realitása, de nem igazán hangsúlyos